Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk. Endre úr,
igen.
Mi a helyzet?
Nem.
Ja, értem. Jó, oké. A lényeg az, hogy a Millás reggelit hallja mindenki, aki ránk kapcsolódott a stúdióban, Kántor Endre.
És Ács Gábor.
És a hallgatói üzenetek azt mondja, hogy a Magnifico-tól a Give Me Money.
Az lesz a következő majd. Jó, a Give Me Money. Hát szerintem nagyon jó volt ez a Here I Come, Here I Go. Pontosan a devizapiac és a seftelés, amit ismerhettünk ugye a régi szép időkből. Itt a generációváltásról beszélgettünk korábban, úgyhogy arra azért nem volt rossz.
Egy jó barátom eszembe jutott erről, aki még csak ismerkedett a külföldi nyelvek világával, és ezért időnként nyilván, ahol lehetett, külföldi csatangolásaink során cukkoltuk is, például apró feladatok elé állítottuk, hogy hát kérje ő a számlát, miközben az étteremben fizettünk, és akkor megcsillogtatta, csak erről dalra jutott eszembe, meg itt a hallgató írt, Béla, I give you money.
Ezt mondta.
És értette. És valahol Portugáliában, az ország mélyén, mindenki értette, úgyhogy ez az abszolút működik.
Na, ahogy beharangoztuk, két szakértővel beszéljük meg azt, hogy egyáltalán lehet-e nyerő, vagy mindenképpen bukó az olimpia. Az egyikük Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője. Ő a telefonvonalban van. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Illetve a stúdióban itt van velünk a Boston Consulting Group Kft. Partnere, egy olyan tanulmány egyik szerzője, ami arról szól, hogy hogyan lehet egyébként jó stratégiával megrendezni egy olimpiát. Karakas Ádám itt a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát a kérdés inkább úgy merül fel, lehet-e egyáltalán, mert azért, hogyha a felszínt karcolgatjuk, ami hírek eljutnak hozzánk, Los Angeles volt a utolsó, ami nyereséges tudott lenni, a költségeket azt 3-4-5-szörösen lépik túl, amit terveznek, és inkább a bukásokról hallunk. Szóval mire jutottatok, hogyan működhet, tehát min múlhat az, hogy sikeres tud lenni egy olimpia rendezés?
Abszolút nem jó a kérdés, és a számok is jók voltak ezzel, a háromszoros költség túlépés, az egy már extrém szám, amit említettél. Ez érdekelt minket is, amikor nekiálltunk ennek a tanulmánynak, hogy mit tudunk tanulni, mik azok a jó példák, amiket látunk, mik azok a rossz példák, amiket látunk. És azért vannak olyan jól kirajzolódó ötletek, jó tanácsok, amit bárkinek a figyelmébe tudunk ajánlani. Például itt van az első, hogy fogalmaz meg reális elvárásokat. Látjuk azt, hogy ez igen pörgeti a GDP, de hogyha ennek mondjuk mögé nézünk, hogy milyen hatása van a foglalkoztatásra, mert ott is látjuk, hogy ahol egyébként majdnem teljes foglalkoztatás van a piacon, sokkal nehezebb egy pluszt hozzátenni az olimpiának. De ha nézzük a tipikus infrastruktúra fejlesztés részét, ami az egyik egyrészt feltétele, meg egyébként pozitív hozadéka is az olimpiának, ott azok tudnak ebből jól profitálni, akik olyan dolgokba ruháznak be, olyan projekteket indítanak el, amire amúgy is szükség lenne. Pont beszélgettünk a Szajnáról, hogy ez is egy olyan már baromi régóta húzódó projekt volt, amit az olimpia sikerült katalizálni, úgyhogy én nagyon drukkolok nekik, hogy sikerüljön az olimpiára, de pont ennek is a húzadéka ott lesz még sok évig, miután a játékoknak.
Tehát, hogy a párizsiak fürödhetnek benne, ugye ez a fő cél, ugye ezért találták ki, csak az olimpiát beidőzítve, illetve ezt bemutatva is vállalták a rendezést, hogy ez a projekt akkorra valósul meg.
Uh-huh. És ott van a fenntarthatóság, ami nem csak mint zöld hullám miatt, hanem ennek a pénzügyi fenntarthatósága is. Tehát az, hogy olyan infrastruktúra alapozunk, hogy már nagy részt ott van. Párizsban ez már 95%-ban olyan rendezvény helyszíneken történik az olimpia, ami már meg volt olyan helyszíneken, ami egyébként nem sport rendezvényekre van, és erre használják. Ha nézzük Los Angeles-t, őnekik a pályázat egyik fő eleme az volt, hogy 100%-ban meglévő infrastruktúrával mennek bele az olimpia. kategóriába. Tehát látszik, hogy változik az, hogy mi kell egy sikeres pályázathoz, mert az, hogy az ember kiáll, és van egy mindent beígérő ajánlata, ez most már nem elég ahhoz, hogy valaki egyetlen megkapja az olimpiát.
De nézzük egy kicsit a számokat akkor, és ezzel talán inkább Viktóriát kérdezzük, hogy jön ki az, hogy lehet jól és nyertesen, vagy hát nem óriási bukóval megrendezni egy olimpiát?
Nagyon fontos az olimpiák esetében az, hogy gazdaságélénkítő hatásuk van. Tehát beszélhetünk arról, hogy az adóbevételeket, illetve járulékbevételeket tekintve a Párizsi olimpia visszahozza azt, amit a szervezők elköltenek rá, és ezen felül még van egy gazdaságélénkítő hatása, hiszen azért Európa az elmúlt időszak legnagyobb európai városfejlesztési beruházása volt az olimpiai falu megépítése, és ahogy elhangzott, itt nagyon fontos szempont az, hogy ezt a jövőben lehessen hasznosítani, és a szervezők úgy kalkuláltak, hogy Párizsnak egy olyan részén épült meg ez az olimpiai falu, ahol nagy szükség volt újabb lakásokra, illetve egy fejlesztendő városrészben, ahol nagy szükség van akár munkahelyekre is, és a későbbiek során ez egy olyan egyébként fenntartható ökológiai szempontokat figyelembe vevő városrész lesz, ahol mind lakások, mind pedig irodák fognak a jövőben megnyílni. Ez nem is olyan távoli jövő, hiszen 2025-re átalakítják a helyszínt. Ezen kívül pedig a szervezésnek és a turizmusnak is vannak olyan hatásai, amik különböző szektorokat tudnak pörgetni, a kiskereskedelem, vendéglátás, illetve a turizmus az elsődleges, de ezen kívül pedig fontos azt is látni, hogy ezek nem csak egyszeri hatások, hiszen nagyságrendileg 181 ezer munkahelyet érintett a Párizsi olimpiának a szervezése, és ezek közül a munkahelyek közül is igyekeznek minél többet megtartani a következőkben, és ennek fontos eleme az, hogy mondjuk fenntartható legyen az, hogy Párizst hányan látogatják meg, így például az országimázs része is egy kiemelt elem, akár az olimpiának, de bármilyen más nemzetközi sporteseménynek.
Hát most hogyan tartják meg? Tehát az építkezést értem. Hát ameddig építjük, ameddig a beruházás van, addig nyilván pörgeti a GDP, de utána, amikor éppen meg kell tölteni a meglevő építményeket, épületeket, akkor az már hogyan pörgeti a GDP-t? Akkor ez a hatás utána, akiket fölvettünk munkatársakat az építkezésekre, azok utána mit csinálnak tovább? Ebből ez még nem derül ki.
Igen, azt is fontos elérni, ezt például nem csak Párizsban látjuk, hanem a Perzsőbölben is, hogy egyre több nemzetközi sporteseményt igyekeznek ezek az országok magukhoz vonzani, és a világnak a sport, nemzetközi sport térképére felkerülni, és akár nemzetközi sporteseményeket megszervezni, de olyan módon is, hogy minél többen sportoljanak, minél többen használják ezeket a létesítményeket, és Párizs különös hangsúlyt fektetett arra, hogy a mozgásra nevelést is a Párizsi olimpia egyik kulcselemévé tegye, és ilyen módon például a napi 30 perces testnevelés óra, illetve mozgás egy olyan meghirdetett cél volt, amelyhez rengeteg több tízezer párizsi iskola csatlakozott, de a felnőttek körében is nagyon sok olyan program volt, amelyek szintén a sportágazatot erősítik.
Na most ezek közül a nagy világesemények, azok megint csak viszik a pénzt, legalábbis így tudjuk, az egészségmegőrzés az meg nehezen becsülhető, meg inkább csak becsülhető, annak aztán nagyon nehéz belőni a árát.
Hát nem, az igen, az egy indirekt.
Hogy hogyan számoljuk és hova számoljuk.
Ez nehéz számolni, igen.
Tehát ha a prevencióval számolunk, itt elsődlegesen az a megtakarítás számít, amit nem költünk el egészségügyi kiadásokra, és ezt bármilyen más szektorra el lehet a közeljövőben költeni, tehát a gazdaság fejlesztésére lehet fordítani, és ilyen módon ténylegesen nehezen megbecsülhető ez az összeg, de mindenképpen fontos az, hogy a prevencióba fektessen egy ország. és ne az egészségügyi kiadásokban, különösen egy előregedő európai társadalomban.
Nem, ezt teljesen egyetértek ezzel, viszont ezt tényleg baromi nehéz most így megbecsülni. Nyilván látunk majd különböző számokat, és pro és kontra jönnek ki különböző adatok azzal kapcsolatban, hogy ez a például a költségtúllépést azt hogy tudják menedzselni, de ez pont visszavisz minket az egyik ponthoz, amit Ádám még számoltak a tanulmányban, hogy az a tervezett költségtúllépés, és ennek a menedzselése. Tehát ugye volt egy cél, hogy mennyit fognak költeni a Párizs olimpiára, azt hiszem háromszorosan lépték túl, vagy valami ilyen összeg jött ki.
Szerintem a háromszoros az nem Párizs, de az, hogy ja, készülni okay. kell arra, hogy lesz költségtúllépés, szerintem ez a legfontosabb, mert hogyha megnézzük, akárcsak mondjuk Tokiót, meg Riót, mind a két olimpia olyan volt, hogy előre abszolút nem várható geopolitikai szituációba kerültek. Hogy tudod akkor menedzselni a költségeidet?
Igen. A Tokióban Covid nyilván?
Tokióban Covid, a braziloknál pedig...
Hát a saját gazdaságuk
hát omlott
össze.
Hát ez pont így, amikor megadták az olimpiát, igen. akkor még egy robogó gazdaság volt, majd utána belefutottak a falba, és ebbe a kontextusba kellett nekik olimpiát rendezni. Ugye inkább az a tanulság, hogy fel kell készülni arra, hogy a költségeket dinamikusan kell menedzselni. Az olimpia az egyik, ha nem a világ legnagyobb infrastruktúra fejlesztési projektje. Ez ugyanúgy kell, hogy működtessék ezt az olimpiai gépezetet, mint egy infrastruktúra fejlesztési projektet. Akár agilisen, akár bármilyen más megközelítéssel. Készülni kell arra, hogy alkalmazkodok, hogy rendezem át, hogy priorizálom újra, hogy találok megoldásokat olyan dolgokra, amit nem tudunk előre megjósolni. Itt 2-3 ciklusban gondolkodunk előre, tehát belegondoltak, ez 10-12 év, amire előre valaki egy vállalást fogalmaz meg. Kellenek hozzá azok a egyébként üzleti életben is meglévő képességek, hogy ezzel hogy tudok tervezni, hogy tudok odaérni, ahova addigra, és amikorra kell, minél kevesebb költségtúlépéssel.
Egyébként ennek tök jó példája, ennek az agilitásnak szerintem a Grand Palais, ahol a Vivo versenyeket tartják. Egyrészt baromi jó, tehát ezt csatlakoznék akkor Viktóriához, amit mondott, hogy turizmus szempontjából is baromi érdekes, tehát egy olyan helyszínt mutatnak meg, amit az ember utána szívesen megnéz személyesen, hogyha elmegy Párizsba. Másrészt pedig egy át van értelmezve egy épület, ami annó teljesen másnak épült, de ott már egyébként több vívóversenyt is rendeztek, uh-huh. és ezt ugye folyamatosan használják hasonló rendezvényekre. Tehát ez egy tök jó példa, ebben nem kellett semmit beletenni.
Ez így van, meg egy másik nagyon jó dolog, amit felhoztál, hogy megmutatni valami újat. Mi azt látjuk, hogy akár turizmus szempontjából is azt tudott ebből igazán profitálni, aki arra használta az olimpiát, hogy valami újat megmutasson magából. Uh-huh. Nézzük, ha visszamegyünk az időbe, Barcelona is ilyen volt éppen, hát akkor a Madrid-Barcelona...
Összesen kettő volt ilyen, ha jól emlékszem, az elmúlt 20 évből azért, nem? Aki turizmusból láthatóan profitálni tudott belőle, Salt Lake City meg Barcelona, de csak korábbi kutatások szerint.
És ehhez én még hozzátenném Sydney-t is, aminek egy nagyon fontos része volt az olimpiának, hogy ők megmutassák a természetet, az országot. A világnak, ott is jól látható, hogy hosszú távon pozitív hatása volt a turizmusra. Egyébként Brisbane is ugyanerre pályázik, ki ismeri most Brisbane-t Ausztráliából, de egy olyan lehetőség, amivel ők azt mondják, hogy mi is ott vagyunk a térképen, Sydney és Brisbane.
Tehát ők ezt látták meg benne.
Abszolút.
Igen, akkor térjünk vissza Viktóriához, mert itt volt egy mondat, ami elhangzott, és azzal kapcsolatban ugye jött olyan észrevétel, hogy a sportturizmus szempontjából meg hát átokká vált az olimpia Párizs számára, egészen pontosan most a világgazdaság cikkét idézem, drága szállások, jegyek, időjárás, belváros lezárása, állandó ugye biztonsági intézkedések, nem csak francia, hanem spanyol, portugál, európai rendőrök, biztonsági erők bevonása.
Hát konkrétan több helyen visszaesett a turizmus az olimpia
miatt. Fukar vendégek, nem akarnak költeni, azt gondolják, hogy a párizsi éttermek túlárazottak, szóval, hogy uh-huh. van egy ilyen, hogy is mondjam, ez visszaüt viszont abból a szempontból, hogyha hosszú távú ilyen ország image vagy marketing dolgot próbáljuk meg elszámolni a költség oldalon. Mit gondol erről, Viktória?
Egyrészt az olimpiáknál mindig számolni kell azzal, hogy aki odautazik, az egy költséges esemény, ez bármelyik másik olimpiára is igaz, bármelyik másik nagyvárosra, aki olimpiát szervezett, ott is ugyanígy drágák a különböző szolgáltatások. Másrésztről viszont látja 4 milliárd ember Párizst, mint helyszínt, illetve Franciaországot, ami azért egy nagyon kedvező reklám. Van ennek egyébként egy hullámzás, ahogy abban az évben sokkal több turista látogatja meg az adott országot, és akkor itt lehetnek szakmai viták, hogy ki az, aki az olimpia miatt, és akkor mennyivel kevesebb az a turista, aki pedig úgy érkezik, hogy tényleg kimondottan a városra kíváncsi, de összességében ilyenkor sokkal több turista látogatja meg a várost, és a következő év általában egy kedvezőtlenebb év Barcelona esetében is visszaesett a turizmus nyilvánvalóan az olimpiai évéhez képest, viszont utána volt egy fokozatos felfutása ennek, és azért Párizs háromszoros olimpiai helyszín ezzel az idei olimpiával, ami borzasztó nagy presztízs kölcsön az a városnak, hiszen Párizs gyakorlatilag egyedi ezzel Londonnal tud versenyezni az európai helyszínek közül, és ez mindenképpen olyan tényező, olyan fegyvertény, ami Párizsnak ezt a gloáriát tudja tovább emelni, függetlenül attól, hogy vannak esetleg szervezési hibák, vagy bizonyos költségekkel jár azok számára is, akik oda látogatnak.
Érdekesen a másik oldalról meg abszolút ellenzéseket is olvastam, hogy Párizs ne pont nem számít a turizmus, mert amúgy is maximum volt és túl turizmussal.
Ezt akartam mondani, hogy nekem...
Tehát nekik aztán pont nem semmit. Van olyan ország, hogy a Brisbane-nél nyilván tök fontos lehet, de másnál nem. Londonban visszaesett, kimondottam, mert hogy annyira megdrágult minden.
De utólag pozitívan tekintenek rá.
Azt nem lehet tudni, az nem mérhető. Tehát London is már addig is nagyon-nagyon sok turista volt, és utána egy kis növekedésnek. Én még nem láttam embert, ami ment volna, hogy háromszor rendeztek olimpiát egy adott városban.
Figyelj, a két BBC-s szakkommentátor a közvetítésen, a megnyitó ünnepségen abszolút pozitívan nyilatkozott, hogy ez milyen jó volt nekik.
Jó. Menjünk oda-vissza, hogy ez a költségtúlépés dolog még hogyan működik ez? Tehát én azt látom, vagy egy csomószor az jön szembe, hogy infrastruktúrális beruházások nagyon fontosak, csak akkor jön ki jól a matek az olimpia megterülését illetően, hogyha hát ezeket az infrastruktúrális beruházások amúgy is meg kellett volna csinálni, ezeket nem számoljuk az olimpiai költségéhez. Ellenben a bevételeket nagyjából mindent ide próbálunk számolni. Hogyan lehet egyáltalán reálisan értékelni és reálisan számolni, mikor azért azért eléggé játéknak tűnik a számokkal több minden is?
Én azt, hogy ennek hogy van a számítási módja, én azért, hogy visszadobnám. Én inkább azt mondom, amit már a felvezetőben is említettem, hogy ha infrastruktúra fejlesztés, akkor az olimpia, mint katalizátor. Ez a legfontosabb alapelv, amivel én neki mennék, azzal, hogy mi az, mik azok a fejlesztések, amiket egyébként amúgy is meg kellett volna csinálni, nem volt rá lehetőségünk, nem volt hozzá lendületünk, és akkor itt van az olimpia, és segít ezeket elindítani. Azért itt is az észszerűség, amit mi látunk. Ennek a negatív példája Peking, aki ugyanezen az elven gondolt, hogy előre hoz mindent, és az olimpia miatt megcsinál mindent, majd ők is belerokkantak. Tehát, hogy itt is meg kell találni ezt a reális célt, hogy tényleg mi az, amire az olimpia szempontjából szükség van, mi az, ami legtöbbet adja egyébként az adott országnak.
Ez rímel arra, amit a hallgató írt, hogy hát nem lehetne olimpia nélkül fejleszteni az infrastruktúrát, és akkor pont ugye itt ezeket a terveket...
Az, kellene, erre szerintem ez a legjobb szó, kellene, de ez ad egy lehetőséget, hogy azok tényleg megvalósuljanak a nagyon fontos fejlesztések, és kérdeztétek a turizmust is, hogy nézzük az infrastruktúrát. Ha már ilyen sporthasonlattal élve, ez nem egy sprint, ez inkább egy középtávfutás, hosszú távfutás. Nézzünk olyanokat, aminek előre tekintve is 10-20 évre van előnye. Azokra kell alapozni, hogyha én azt mondom, hogy egy sikeres olimpiát szeretnék rendezni, mert lehet, hogy lesznek azok a rövid távú, akár negatív hatások is. Nem szabad, hogy ez mint árnyékként vetüljön az eseményre, mert igenis lehet úgy csinálni, hogy ennek pozitív legyen a hosszú távú hatása.
Ki lehet jelenteni, Viktória, egyértelműen, hogy jó tud lenni az olimpia? Tehát egy nyereséges és egy abszolút pozitív dolog? Tehát, hogy ezt a számokból, amit a Gábor is kérdezett, meg lehet mutatni, vagy ez nagyon nehéz?
Hát egyelőre ezt nem látjuk.
A Párizsi olimpia például azt mutatja, hogy igen, lehet nyereséges egy olimpia, akár a költségvetés által befektetett összegek is vissza tudnak jönni.
De ezt még hogy tudhatjuk, amikor még nincs is vége, és nem tudjuk az eredményt? A tervezés az mindig mindenhol így megy, csak aztán a számok szembe jönnek utána.
Igen, ez egy 7 éves ciklus, ami az olimpiát megelőzte, és amíg Párizs erre készült, és ezek a költségek nem egyszerre realizálódnak, nem ma a július 26-án csöngettek be, hogy akkor most kell kifizetni ezt és ezt az összeget, hanem ez egy 7 éves folyamat, tehát a a költségeknek, illetve a bevételeknek is nagyságrendileg a 86%-a már az olimpiát megelőzően, illetve az olimpia bezárásáig realizálódik, ami adó és járulékok formájába visszakerül a párizsi költségvetéshez. Másrésztről itt inkább már a gazdaságélénkítő hatásoknak a nagysága az, ami még kérdőjeles, ami függ nagyban attól, hogy hányan látogatják meg a várost, milyen hosszú távú hatások tudnak kibontakozni, milyen lesz Párizsnak a végén a megítélése, jó vagy rossz. Mindkettőre látunk példát az olimpiák során, hogy egy ország a kirakatba került, és nem tudta megmutatni a legjobb oldalát, és arra is látunk példát, hogy egy ország a kirakatba került, és utána nagyon szép karriert futott be, mint egykori olimpiai helyszín.
Hát nem akarok maliciózus lenni, de szerintem Macron elnöknek most baromira szüksége van arra, hogy ezek a számok nagyon jók legyenek, úgyhogy lehet, hogy azért csiszolni fogják a kimutatásokat egy picit, mert hogyha jól bejön, akkor az neki azért segíthet.
Ez majdnem mindenhol az volt, hogy óriási lelkesedés volt, remények, és amikor meg a számok megjöttek, és utólag egy csomó meg bánták. Tehát azért ezt... hogy lehet ezen változtatni, vagy tényleg lehet
de nem volt olyan rendezés, mint Párizsban, egy nagyon sok szempontból a fenntarthatóság és a költségoptimalizálás, tehát ez most egy érdekes példája lesz annak.
Eleve sokkal kisebb költséggel rendeznek, mint korábban.
Abszolút, meg erre csatlakozva, csak gondoljatok bele, hogy Párizsnak milyen helyzetben kellett ezt az olimpiát megrendezni. Ha csak visszanéztek az elmúlt két évre gazdasági szempontból, hogy mi történt körülöttünk, és mégis az olimpia van, történik, és
hát abszolút... lemondani nem lehet, hogy a japánok megpróbálták, aztán kiderült, hogy még nagyobbat buktak volna, mert a szerződések olyanok, tehát nem lehet,
így van,
a NOB-ban nem lehet csak úgy szerződni, hogy ma majd én visszavonulok.
Már erre. Az egy éven is nagyon, nagyon sokat buktak, de azért lássuk be, hogy ez nem rajtuk múlott. Párizsnál pedig látjátok, elindult, fut, és egy abszolút felkészült olimpiát nézünk most.
Hát még annak ellenére is, hogy sokan viccelődnek például az ágyakon, meg a berendezéseken, ugye kartonpapírból van, ugye itt is azért kicsit tágítani kell.
Hát olyan apróságok azért.
Hát figyelj, tudom, de ezen ment a röhögés, meg minden, de hogyha utána néztek volna, akkor lehetett volna, látni, már 30 éve használnak ilyen bútorokat, úgyhogy tök jó működnek.
Hibát könnyű találni meg, hogyha belegondolsz, hogy ez hány ágyat jelent. Hány ágy lenne az, ami hulladékként végzi 4 hét után, vagy 2 hónap után. Nézzük azt az oldalát is, hogy alapvetően így is működik. Ahogy te is mondtad, ez nem az első eset, hogy ilyen ágyakkal találkozunk az olimpiai faluba. KK-n is csomót keresni, mindig könnyű megtalálni a hibákat. Én azt mondom, hogy főleg így mondjuk a tapasztalatok szempontjából is érdemes arra fókuszálni, hogy mit tudunk tanulni, mi az, ami jól működött Párizsnak, mert ezt a következő rendezőknek is érdemes megfogadni.
Viktória, még egy mondat, így lezárni a beszélgetést.
Csatlakozok az előttem szólóhoz, hogy ma a jó elemeket érdemes megkeresni, akár a párizsi, akár a korábbi olimpiákból, és a következő szervezőnek arra érdemes építeni.
Oké, nagyon szépen köszönjük, mert érdekes volt. Nyilván a vitát majd az fogja elbillenteni egyik vagy másik irányba, amikor meglátjuk a hosszú távú hatásokat, hogy mutatkoznak, Gábor. Te egy szkeptikus vagy.
Én azért vagyok kicsit szkeptikus, mert az látszik, hogy egyre kevesebb a rendező, és hogy egyre kevésbé lelkesek a rendező országok, és Brisbane-t leszámítva nagyjából olyan országok tűnnek föl potenciális rendezőként, ahol mondjuk nem annyira átláthatóak a pénzügyek, és ahol mondjuk jól el lehet titkolni, vagy nincs is annyira lehetősége a társadalomnak, hogy
kikövetelje. Sikeres sportesemények, még Katarra gondolsz, hogy sikeres sportesemények voltak.
Igen, és nem tudom, ez most lefele mutat, meg a kevesebben is nézik, a bevételeknek a nagy részét, a tévés bevételeknek, hogy 70%-át elviszi a NOB, szóval ezeken úgy nehéz túllendülni, hogy ez tényleg... Nekem úgy tűnik, hogy kicsit, mintha lejtmenetben lenne az egész, de ezek szerint nem így érzek, vagy nem ez jött ki a kutatásból?
Én azt gondolom, hogy azt láthatjuk, hogy volt egy ilyen hullám, én látom, hogy ez kezd megfordulni. Aha. Mert a NOB is lépett, hogy milyen feltételrendszer van ahhoz, hogy valaki olimpiát tudja rendezni, és ezen elég sokat lazítottak, pont azért, hogy kinyissák az ajtót olyanok előtt is, akik azt mondták, hogy ezt a terhet, ezt a nagyságrendet ők nem fogják, nem tudják, vagy nem akarják vállalni. De az új szabályokkal, ami a rendezésre vonatkozik, sokkal nyitottabb lesz ez a verseny. Igen, látjuk a jelent... Egyébként ez megjelenik a jelentkezők számában is, mert volt egy csökkenés pont ezekre az olimpiákra, amit most látunk, hogy kik azok, akik tényleg bent tartották a pályázatokat az utolsó körig, de ha a következő mondjuk már hárommal vagy négyel előre nézünk, ott újra egy elég számos mezőnyt, egyébként egy erős mezőnyt látunk a Brisbane-i olimpia utára, vagy az azután következő olimpiára, mint potenciális jelentkezők.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy Viktória itt a telefonban rendelkezésre állt, illetve Ádám, hogy itt voltál a stúdióban. Várjuk még a gazdasági adatokat, számokat, hogy jobban el tudjuk dönteni, meg hát a best practice-eket kiszedni belőle. Én mindig ilyen optimista vagyok. Jó, nem mindennel kapcsolatban, de most az olimpiában. Minden idők egyik legjobb megnyitó ünnepsége után, kérem szépen, szerintem itt azért számíthatunk arra, hogy jó lesz. Köszönjük szépen, Viktória.
Köszönöm, visszatalásra.
Németh Viktória volt a telefonvonalban, ő az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, Ádám Karakas Ádám pedig a Boston Consulting Group Kft. Partnere, egy olyan tanulmány egyik szerzője, ami arról szólt, ugye, hogy hogyan lehet. Mi is volt a címe? 7 lépés arra, hogy...
Hogyan lehet jól olimpiát rendezni.
Rá kell keresni a neten, meg lehet találni, el lehet olvasni. Köszönjük szépen, Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Mi pedig megyünk tovább akkor a Millás reggeliben. Jó téma következik majd a 3R rovatunkban, mert arról fogunk beszélgetni, ami most már ugye uralja a közösségi médiát Magyarországon egy pár napja. Palack visszaváltási para, kérem szépen. Sokan, rengeteg panasz érkezik a palack visszaváltással kapcsolatban a gépekre, a rendszerre, az applikációra, mindenre. Én alapvetően túl negatívnak tartom ezeket a kommenteket, de ezt sokkal jobban meg tudja nálam ítélni vagy mondani egy független piaci szakértő. Ferenci Attilával beszélünk majd, a Reco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával, hogy ő hogy látja ezt. Addig pedig következzen egy ausztrál énekesnő, Dallas Fresca az ő neve. Melbourneből származik, és roots rock zenét játszik. Egy új lemeze most jelent meg.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát a Schwarzi ünnepel, 1947-ben született Arnold Schwarzenegger, a kormányzó úr. Azért nem semmi, hogy karrierje az háromszoros csúcsot jelentett neki. Először is testépítőként nagyon komoly hírnévre tett szert, tudatosan építette magát, el is mondta, hogy neki, mint beszédhibás, angolul beszédhibás, nem amerikainak, valamit mutatni kell, és meg kell mutatni, hogy ő képes a dolgokra. Azt ahhoz viszont láttatnia kell magát. Akkor ezt hogy tudja elérni, úgyhogy olyan szinten kigyúrta magát, hogy elkezdtek rá felfigyelni.
De
akkor
mire megtudta... építette magát? Már színésznek vagy politikusnak?
Színésznek. Aha. És akkor utána meg tudta mutatni, hogy azért ő valami... Amik az első filmjét látta, az ember azt mondta, hát jó, ez azért van benne, mert csupa muszkli a fazon, meg minden, de azért tudta hozni a dolgokat. Majd utána politikusként, hát most nem mondhatni azt, hogy csupa siker, amit ő elért Kalifornia kormányzóként, de azt, hogy egy osztrák születésű fiatalember Kalifornia kormányzója legyen.
Nem volt az siker. Az ő
nem volt sikertelen, csak azt mondom, hogy ott azon lehet vitatkozni, hogy hát...
Éppen elvitatkozni mindig lehet, de nem valott szégyent, de sokan azt gondolták,
nem,
hogy eleve...
Nem. Szerintem egy zseniális pacák egyébként.
Két olyan idézet nyilva, hogy is mindjárt van. Kettő idézetet is választottál tőle.
Melyiket választod?
Mindegy, jöhet mindkettő.
Ez szerintem a mostani, mai történésekre mind a kettő nagyon jó. Egyik, nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy minek kell örülni. Néha éppen azok az emberek és körülmények tesznek jót az emberrel, akik és amelyek traumatizálják.
Aha.
Akkor mondd el a másikat.
Az élet sokkal gazdagabb, ha a bennünk lakozó sokszínűséget kiaknázzuk, és ez még akkor is így van, ha nem mindig van értelme annak, amit csinálunk, néha még saját magunk számára sem.
Elképesztő jópofa gondolatok Arnold Schwarzenegger.
Biztos, hogy nem rá gondoltam volna, hogyha fordítkezhető a kérdés, hogy vaj, kitől származik.
Ugye? Úgyhogy 1947-ben nagyon boldog születésnapot neki. Gyorsan akkor folytassuk azzal a rovattal, amit beharangoztunk.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Hát sok a panasz, kérem szépen, a közösségi médiában főleg, de cikkeznek is róla, olyan képeket posztolnak emberek, hogy lent a garázsban elzárva van az automata, meg hogy nem veszi vissza a palackokat, nem olvassa le, nem működik az applikáció, nem küldi a pénzt, csak 24 órával később, csak abban a boltban tudom levásárolni a bont, ahol megkaptam, és a többi, és a többi, és a többi.
Ja, nem már. Itt maradt a zsebembe tegnap.
Na, tessék, azt viszont el tudod költeni ugyanott, mert neked még nincs az applikáció letöltve.
Hát
nincs letöltve az applikációd. Azért, szóval, hogy vannak a rendszernek gyerekbetegségei, de kérdés, hogy jogos a felháborodás, úgyhogy egy független piaci szereplőre gondoltunk, akivel ezt megbeszéljük, Ferenci Attila, a Reco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosa van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
Hát hogy látod ezt a rendszert? Most beindult, elindult, és hát, hogy is mondjam, inkább negatív a legalábbis a lakossági észrevételek száma, amit lehet látni.
Nagyon röviden azt tudom mondani, hogy én a magam részéről, tehát én 20 éve foglalkozom azért valamilyen módon szelektív hulladékgyűjtéssel, látom már sokfajta dinamikát, és hogyha visszanyúlunk egyébként a 15-18 évvel ezelőtti állapotra, akkor ugye ez a palack visszaváltási rendszer, még ugye a kemény műanyag palackos történéseknél ez működött, tehát ez egy működő rendszer volt, tulajdonképpen ennek az újragondolása van. És azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt gyakorlatilag a MOHU-nak egy éve volt a koncesziós szerződése alapján kidolgozni, illetve felépíteni egy ilyen rendszert. Hát rohamtempóban történt ez a folyamat, és azt mondom, hogy kódolva volt valamilyen módon, hogy a rendszerben lesznek hiányosságok. Nem fog tökéletesen elindulni, én azt gondolom, hogy ezt egyébként a MOHU-nál is tudták. Ez nagyon fontos, hogy tehát ez az egy év, ez mondjuk tőlünk nyugatabbra lévő, vagy akár északabbra lévő balti országok esetében, itt akár egy több éves felkészülés volt, tehát kódolva voltak a hibák, viszont ezzel együtt én azt gondolom, hogy egy nagyon impresszív, nagyon erőltetett menetben egy jó rendszernek az alapjait sikerült lefektetni egy év alatt, aminek a működése egyébként ígéretes. Tehát mindig átmenetekről beszélünk, tehát nem fog egy eddig nem működő rendszer egyik pillanatról a másikra elkezdeni működni, tehát van benne egy átmenet, és azt gondolom, hogy éppen ennek az átmenetnek vagyunk a szemtanúi.
Hát igen, ugye nagyon öntudatosak az emberek akkor, amikor rajtuk esett sérelmeket kell kinyilvánítani a Facebookon, meg mindenhol máshol. Annyira kíváncsi lennék, hogy ugyanezek az emberek ugyanilyen öntudatosak voltak-e korábban abban, hogy mit, hogy csináltak.
Azért nem mondjuk már, hogy ezek nem jogosak, ezek a problémák, akik fölmerültek
endre.
Hát azért...
Én nem mondtam, hogy nem jogosak, csak szerintem kicsit túl negatív fényben van feltüntetve az egész.
Nézd, valaki meg leírja a saját tapasztalat, lehet, hogy kivetíti másra is nyilván, de hát amiket leírnak az emberek azért az, hogy nem vette vissza, nem működik.
De ugyanígy van Ausztriában is, Németországban is.
Oké, minden kezdet nehéz, mondhatjuk, de viszont visszakanyarodva említetted, hogy egy jó rendszernek az alapjai lett lerakva. Ezt hogy képzeljük el, mi lenne a jó rendszer szerinted, illetve akkor azon az úton, meddig jutottunk ezzel a rendszerrel. Most ha a hibákat kivesszük a képletből, és abból indulunk ki, hogy most akkor a gyerekbetegségek kinövődnek, elnézést a kifejezésért, működik mindenki, aki oda megy sorbálás nélkül, visszatudja, megkapja a vonalkódot, egyből az applikáción lesz, egyből visszautalt, tehát ezek működnek. Mi lenne a jó rendszer, ahova ez vezet?
A jó rendszer tekintetében szerintem elsősorban a olyan külföldi példákat érdemes megnézni, amerre tartunk, illetve ahova tartani szeretnénk. Tehát ugye nagyon sokat beszélünk egyébként arról, hogy milyen jó lenne egyébként egy nálunk valamivel fejlettebb nyugat-európai országnak a színvonalát, vagy akár az ottani fenntarthatósági modelleket, fenntarthatósági működést átvenni, vagy valamilyen módon átültetni. Tehát ezt mi a szakmában úgy nevezzük DRS-t, a DRS rendszer, ez a direkt visszaváltási rendszer. Ezt jelen pillanatban talán ilyen 9-10 másik európai ország volt, aki bevezette különböző idősávokban, tehát a 90-es években indultak el egyébként ezek a kezdeményezések Németországban, Norvégiában, és a jó rendszer alapjai arra értettem, hogy itt elsősorban azt a potenciált kell nézni, ahova egyébként el tudunk jutni. Tehát, hogyha mondjuk országos szinten beszélünk jelen pillanatban mondjuk egy 30-35% körüli újrahasznosítási arányról, mondjuk a műanyag csomagolások tekintetében, akkor egy ilyen rendszer az eznek a visszaváltásnak köszönhetően akár egy ilyen 90-95%-os újrahasznosítási arányhoz tud minket eljuttatni néhány év leforgása alatt. Tehát ez egy óriási ugrási lehetőség. A másik, amire egyébként, amit említettetek, hogy a panaszos szavak, én magam is ugye gyűjtöm otthon, vagy gyűjtjük otthon a konyhában, elesünk benne, vittem én is vissza természetesen, tehát azon, ahogy elindult ez a rendszer, kipróbáltam, nekem tökéletesen működött egyébként az applikáció, tehát szerintem nagyon user-friendly megoldásról beszélünk, de hogy amit egyébként így kiemelnék, hogy azért az elmúlt 10-15 évben a lakosság az eléggé egy, bár nem feltétlenül tapasztaltunk, de egy nagyon-nagyon kényelmes rendszerben voltunk. Tehát a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek az elindulásával, azzal, hogy ugye voltak hulladékudvarok, hogy azért nyilván voltak benne kimaradások, vagy lehetnek benne kimaradások, de azért jön a szemetes autó, elviszi a kukánkat. Ez nem természetes egyébként a világ nagyon sok pontján. Egy ilyen rendszer, én azt gondolom, hogy arra is felhívja a figyelmet, hogy lakosként részt kell vennünk a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaságnak a működtetésében. Tehát, hogy sokkal nagyobb az a valós befektetett energia, amit egyébként bele kellene tennünk, azon kívül, hogy bocsánat, hogy informálódunk, hogy azért lehetőségünk szerint próbálunk újrahasznosítani, tehát sokkal nagyobb az a befektetendő energia, amit a környezetünk védelmében, a fenntarthatóságban, a vizeink, talajaink védelmében egyébként meg kell tennünk, és ez a DRS rendszer, tehát ez a visszaváltási rendszer azért egy picit ezt megmutatja.
Igen, erre gondoltam korábban, hogy, és nyilván most ugye belenyúltam egy darásfészekbe azzal, hogy én azt mondtam, hogy én inkább a pozitív oldalát emelném ki. Ilyenkor, amikor ilyesmit mond valaki, akkor rögtön az emberek azt mondják, te azon az oldalon állsz, és kész, és ne csináld már, stb. Én tudom, hogy mik a hibái a rendszernek, hiszen saját magam is tapasztalom, és nem védek én senkit, meg nem fizet engem a mohú, én ezt mondjam. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy a túl negatív hozzáállás, hogy vegyük hozzá azt, hogy korábban személyenként mi mit csináltunk és mit tettünk mindennek érdekében. Tehát azért a lakosság zömét nézve addig használtuk a műanyag eldobható zacskókat, ameddig lehetőségünk volt rá. Tehát valljuk be őszintén.
Abszolút. Én azt gondolom, én azért ezt szoktam hangsúlyozni, hogy se a mohú oldalán, se bármelyik cégnek az oldalán nem állok. Én a környezetnek az oldalán állok. Én a fenntarthatóságnak, a zéró vésznek, a körforgásos gazdaságnak az oldalán állok. Tehát, hogy minden, ami egyébként ezt a folyamatot szolgálja, tehát ami visszaterel minket abba a fajta dinamikába, ahonnan egyébként jöttünk, tehát, hogy még a mai napig bármennyire is szeretnénk, vagy nem szeretnénk, de hát a természetnek, minket körülvevő környezetnek a részei vagyunk. Ebben a környezetben a körforgás működik. Nekünk kutya kötelességünk a kis fejlett civilizációnkban ezt a körforgást egyébként fenntartani, és ennek egyébként aktív részesei lenni. Uh-huh. Visszakanyarodva egyébként a panaszos szavakra, illetve a rendszerű kritikákra, én mindig azt mondom egyébként tényleg ilyen külsős szemlélőként és egyébként alapvetően aktív használójaként, hogy kódolva voltak a gyerekbetegségek. Én mindenkinek azt szeretném egyébként csak üzenni, hogy legyünk türelmesek a rendszernek a kiépülésével. Tehát nem fog egyik pillanatról a másikra egy rendszer gyakorlatilag nulláról 15 év kihagyás után elindulni, újraindulni. Van egy átmenet, van egy átállási időszak, ezek a visszaváltó automaták egyébként, ezeknek az elhelyezése, a visszaváltási pontoknak a száma az egyébként bővülni fog. Biztos vagyok egyébként abban, mivel itt azért egy eléggé fejlettet, egy nagyon jó technológiát, egy nagyon jó eszközöket választott egyébként a mohú, már ami az automatákat illeti, és ezzel együtt természetesen vannak rendszerhibák, vagy természetesen lehetnek egyébként rendszerhibák. Lehet olyan, hogy éppen nem tudom visszaváltani, lehet olyan, hogy 24 órával később működik, viszont a modell, amit átültettünk, amit Magyarországra ültettünk, az egy olyan működő balti nyugat-európai modell, ami végső soron a palackoknak a 90-95%-os visszagyűjtéséhez fog minket elvezetni. Ez egy óriási eredmény, tehát ebben hatalmas a potenciál. De gondoljunk csak arra egyébként, hogyha kimegyünk az erdőbe, hányunknak a sétálni egyet, vagy akár a szántóföld mellé kutyát sétáltatni, de hányunknak a szemét bántja, vagy bántotta az ott eldobott palack, az ott eldobott bármilyen fémitalos csomagolás. Ezek lényegében meg fognak szűnni, tehát ezek néhány év leforgás alatt meg fognak szűnni, minden egyes ilyen csomagolás átkerül ebbe a DRS visszagyűjtési rendszerbe, és az automatákon keresztül újrahasznosításra fog kerülni. Erre a garancia egyébként magának a rendszernek a működése, illetve az, hogy ezt valamilyen módon, ezt ugye finanszírozni
kell. Oké, ez tök jó. Tudjuk, hogy nem vagy mohú, és lehet, mert őket hiába kérdezzük, mert nem válaszolnak.
Meg nem, már majd válaszolnak, jönnek majd.
Igen, akkor persze, jó, mert a kommunikációjuk az nem az igazi, ez egyik, ami mondjuk nyilván sokakat bosszanthat, de erről, amit említettél is, hogy terjedni fog, hallgatók is írták, csak most... beesett rengeteg üzenet, nem is tudom végignézni őket. Az egyik gyakori panasz tényleg az volt hallgatóktól, hogy írt a hallgató, hogy 800 fős faluban, akik válnak ki 1500 fős faluban, több volt van, sehol nincs visszaváltási lehetőség, a szomszéd falvakban sem. Nem tudom, hogy arról tudsz-e valamit, hogy milyen szintig fog lemenni, tehát hogy mekkora falvakba fog majd eljutni a visszaváltási rendszer. A másik kérdés, hallgatói kérdés, de én is tapasztaltam, Németországban, ha veszel egy vendéglátóipari egységbe, akkor ott helyben vissza is veheted. Mi már csak úgy dacból is 12 minden zsebünkből a művészetek völgyébe palack lógott ki, mert hogy megveszed, kifizeted, és nem váltják vissza, és dobhatod ki. Csak azért is elhoztuk és elvittük, hogy megmutassuk, hogy
a
ezt így is rá.
Gondolsz?
Nem, az üveg, az 50 forintos fél literes ásványvizes üvegre például. Ugye, mondjuk ezt miért nem lehetett megugrani nálunk, vagy hogy ebbe várható-e változás? Hogy mondjuk vissza is váltsák egy vendéglátóipari egységben, egy street foodosnál, hogy a hallgató is kérdezi.
Itt nagyon örülök neki egyébként, hogy behoztad ezt a témát, hogyha nem ti hozzátok be, akkor én hoztam volna be egyébként, hogy tök jó, persze, hát ugye városok, nagyobb bevásárlóközpontok, rendszerhez való hozzáférhetőség. Én azért sokat beszélgettem egyébként erről a mohus kollégákkal, hogy annak vonatkozásából, hogy mik itt egyébként a tervek meg a szándékok. Tehát azért itt egészen olyan szintig szeretnének lemenni, hogy például a dohányboltokban is legyen valamilyen visszagyűjtési, visszaváltási rendszer. Dohánybolt lényegében minden településen van. Nem nagyon tudok olyan települést felsorolni, ahol egyébként sajnos vagy nem sajnos egyébként nem lenne. De hogy a cél és a szándék az mindenképpen az, ez egy stratégia, megint csak azt mondom, hogy egy átállási folyamatot, hogyha kívülről megnézünk, akkor logikusan az első évben a nagyobb elosztóközpontokban, tehát hogy a nagyobb denzitású populációjú helyeken fog egyébként egy ilyen rendszer elindulni, és tényleg csak azt tudom mondani, és azt is el tudom természetesen fogadni, hogy nehéz befogadni egyébként azt, hogy itt van egy átállási folyamat, hogy szépen lassan ilyen egy-két éven belül azt látjuk, hogy ezzel a dinamikával lényegében minden településen elérhető lesz az rendszer. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy azért itt a mohunak, és megint csak így kívülről nézve a rendszert, nagyon-nagyon erős elvárásai vannak, illetve nagyon erősek az elvárások a mohuval szemben, a visszaváltási rendszernek az üzemeltetésére, tehát hogy működtetésére, és hogy a magas újrahasznosítási arányszámoknak az elérésére. Ez a kisebb falvak, kisebb települések becsatornázása nélkül, ez gyakorlatilag elérhetetlen. Tehát, hogyha csak kizárólag a nagyvárosokat, nagyobb létszámú városokat célozzuk be, akkor ezeket az újrahasznosítási célszámokat nem lehet elérni, csak úgy, hogyha mindenkit be fogunk csatornázni. Addig pedig én azt tudom üzenni, hogy nyilván megint csak egy ilyen kényelmetlen dolog. Én magam is egyébként vidéken élek, tehát hogy fővároson kívül, tehát ugyanúgy egy logisztikai feladat nekem is megugrani azt, hogy egyébként elvigyem a legközelebbi visszaváltó automatáig, ahol egyébként egy kuka, egy szemetes a kertben vagy a garázsban elfér, nekem ott elfér mellette még egy olyan doboz, amiben egyébként tudom gyűjteni a visszaváltásra szánt palackokat és dobozokat. Én ezt is csinálom, és megvárom azt a pillanatot, amikor a legközelebb eljutok várhatóan arra a visszagyűjtési pontra, ahol egyébként ezeket ténylegesen vissza tudom váltani, és vagy egy vouchert, vagy pedig egy bankszámlára való utalásra, mondom, nekem egyből működött, vissza fogom kapni azt a pénzt, ami egyébként a csomagolásban benne van, amikor én az árut megvettem, azt a terméket megvettem. Tehát nagyon fontos, hogy érezzük egyébként tényleg ennek a fenntarthatósági súlyát, én mindig mindent innen közelítek meg.
Nagyon sok kérdésünk van még.
Folytatjuk egyszer majd személyesen, igen. Jó, mert tényleg egy érdekes dolog. Próbáltunk akkor egy kicsit rávilágítani ezekre a panaszokra, amik eddig érkeztek, független szakértő segítségével. Attila, köszönjük szépen neked, jó munkát!
Nagyon köszönöm én is nektek is.
Ferenci Attilával, a Reco Waste Management Kft. Alapító tulajdonosával beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
A nyeremény naponta egy páros belépő a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig, hogy hívják Szegednek azt a városrészét, amely a Tisza bal partján található, és a belvárosi híd köti össze Szeged történelmi belvárosával. A. Rókus, C. Alsóváros, vagy nem, A. Rókus, B. Alsóváros, vagy C. Új Szeged.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye! A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank,